kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbe zárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Madéri meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat a következő órában a Marosvásárhelyi Rádió kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában összevont külön kiadását hallgatják. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az említett műsorok szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból Bátor István erdélyi fejedelem, lengyel király és litván nagyherceg nevéhez kötődik Lengyelország történelmének egyik legdicsőbb korszaka. A lengyelek az egyik legnagyobb királyukat tisztelik benne. Nagy hadvezér és európai léptékben jelentős államférfi volt. Emlékezete nem csak Lengyelországban erős, hanem Litvániában is. Az általa alapított Vilniuszi Egyetem a térség legrégebbi egyeteme, egyúttal az itt élők szellemiségének a közvetítője több mint két évszázadon keresztül. Ma déli témánk Bátor István, mint fejedelem, király és nagyherceg.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Házigazdánk dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár, közíró, a volt Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem dékán helyettese, akit tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Professzor úr, köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, én is a lehetőséget, hogy megoszthatom nem csak élményeimet, hanem talán olyan információkat, amelyek mindannyiunkra tartozhatnak, hiszen itt is, ahogy elhangzott, mi tudjuk azt Bátor Istvánról, hogy erdély fejedelem, talán azt is, hogy lengyel király, de valószínűleg arról már kevesebbet beszélünk, hogy litván nagyherceg is volt, és ez fordítva is érvényes, hogy lehet a lengyelek vagy a litvánok kevésbé érintik azt az oldalát, hogy ő erdély fejedelem is volt, viszont a megbecsülése az közös kell, hogy legyen. A mi megbecsülésünk ötvöződik a lengyelek, illetve a litvánok, vagy az európai ember megbecsülésével, hiszen így vált teljessé Bátor István életmű.
Professzor úr, az első kérdésünk, hogy vajon ismerjük-e és értékeljük-e eléggé Bátor István életművét, vajon túllátunk-e Erdély határain, és szembesülünk-e az államférfi teljes életművével?
Pontosan erről van szó, hogy jobban meg kell sok mindent ismerni, jobban a múltunkat, az örökségünket magunkévá kell, hogy tegyük sok esetben, és pontosan a műsornak is, és egyéb műsoroknak is hasonló céljaik lehetnek, tehát ez a cél, hogy mi magunk is jobban megismerjük jelen esetben Bátori személyiségét, és amint már említettem, mai alkalommal kiemeltebben foglalkoznánk a lengyel királyságával, illetve litván nagyhercegségével, amit valóban kevésbé ismerünk, és ennek jegyében meg kell adnunk a neki kijáró tiszteletet. Elsősorban mi magunknak, de ugyanakkor az is jó leső érzéssel tölt el bennünket, hogyha látjuk, hogy mások megadják a tiszteletet, és itt nem csak Bátoriról van, hanem bármiről, ami olyan érték, amelyhez közünk van, és jól esik, amikor más elismeri. Hát ezek emberi tulajdonságok egyébként, hogyha más elismeri rólam, hogy valamilyen értéket teremtettem. És egyébként hát mindenképpen tudatába kell annak is lennünk, ami kevésbé jellemző, hogy Bátor István valóban nem csak erdélyi fejedelem és lengyel király volt, hanem a Lengyelországgal akkoriban úgymond personál uniót alkotó Litvániának nagyhercege is egyúttal. Sőt, ha tovább megyek, akkor úgymond Livóniának is az ura volt, és a múltkor hangzott el, hogy Mikijev is az ő területéhez tartozott, ami jelenleg Ukrajna fővárosa.
Szó, ami szó, némi sorsszerűség és szerencse is kellett ahhoz, hogy Bátori István erdélyi fejedelemből így jelentős európai politikus váljék.
Az életünkben valóban egy fontos tényező a szerencse kérdése. Néhai Szeizel Endrének van is egy ilyen könyve, hogy jó szerencse, semmi más kérdőjel. Nyilvánvaló, hogy az életben nem csak szerencse kell, hiszen sok minden kell, a genetika is, az adottságok, az iskolázottság, a tehetség, de kell szerencse. Szerencse nélkül nem tudunk, meg lehet úgy érvényesülni, ahogy sikerült. Tehát ez fennállt Bátor István esetében is, és az első úgymond szerencse, tényező az volt, hogy uralkodása előtti években, pontosabban 1569-ben, és gondoljunk arra, hogy 1571-ben lett Erdély fejedelem, 1576-ban pedig lengyel király és litván nagyherceg. Nos, 1569-ben történt meg az a történelmi esemény, hogy létrejött az úgynevezett Lublini Unió, amely kimondta Lengyelország és Litvánia personál unióját. Ez azért jött létre, mert akkoriban rettegett Iván volt az orosz szár, és terjeszkedni óhajtott, és hát akkor úgy gondolták, hogy így jobban ellen tudnak állni. Ez egyfajta hasonlattal élhetnék, nyilván jóval később, de közelebb áll hozzánk, mondjuk az osztrák-magyar monarchia is egyfajta ilyen unió volt, két ország közti lazább kapcsolat, ahol ki azért a maga autonóm helyét megtalálta. Nos, így jött létre tehát a lengyel-litván personálunió, ami azt jelentette, hogy közös volt az uralkodó is, hogyha egyszer megválasztották, persze közösen választották, tehát a lengyelek is és a litvánok is. Egyébként, hogyha elmegyünk Lublinba, amely egy pezsgő város a mai Lengyelország keleti részén, tehát érdemes oda is elmenni, sok szép város van Európában, ahova érdemes elmennünk. Hát ott meglátogatható ma is a lublini kastély, jelenleg múzeum. Annak idején itt írták alá a már említett Lublini Uniót, amely kimondta ezt a personál uniót a két ország között.
Fontosnak tartjuk a hallgatóknak elmondani még azt is, hogy hogyan lett Báthory Lengyelország királya.
Egy kicsi történelmi ismeret és néhány információ következne itt. Kell mondanunk, hogy az 1400-as évek vége, 1500-as évek eleje az a korszak, ahol Ulászló, első, második Ulászló személyében a Jagelló ház részéről volt magyar uralkodó, magyar király. Másrészt nyilván, amikor ilyen családi kölcsönös kapcsolat vagy házasodások is voltak, vagy királyválasztás, akkor ez helyenként kétoldalúvá vált. Jelen esetben ez azt jelentette, hogy a Jagelló Zsigmond lengyel király, akit egyébként a történelem öreg Zsigmondként emleget, éppen egy erdély nemesnek, Szapolyai Istvánnak a lányát, Szapolyai Borbálát vette el feleségül. Tehát ez azt jelenti, voltak éppen, hogy az 1500-as évek elején egyrészt volt egy Jagelló, tehát lengyel származású magyar király, másrészt pedig a lengyel trónon levő Jagelló ház az uralkodó Jagelló Zsigmondnak a felesége, erdélyi nemes lány Borbála volt. Hát rövid ideig tartott ez a korszak, két okból, egyrészt, mert Borbála második gyermeke szülésekor 20 évesen fiatalon meghalt, akkoriban sajnos a szülések esetén elég nagy volt az anyai halálozás. Hát másrészt pedig azt is jól tudjuk, hogy 1526-ban bekövetkezett a Mohácsi vész, amely nem csak második Ulászló, és illetve a Jagelló ház uralkodásának vetett véget, hanem az akkori Magyarországot is három részre darabolta. Ez azt jelentette, és itt egy picit még folytatnám ezt a gondolatsort a Jagelló házról, hogy Jagelló Zsigmond újra házasodott, és az új házasságából négy gyermeke született. Mi leginkább a legidősebbet, Jagelló Izabellát ismerjük, Izabellaként, aki Szapolyai János magyar királyhoz ment feleségül, és miután a korán elhunyt ugye a király, a egy éves János Zsigmonddal, a gyermekükkel együtt kormányozta. Annak idején ugye a három részre szakadt országon belül a törökök által meghódított részt, majd ezután erdélyi területek felett uralkodott. Hát egy külön történet, és a mi történelemkönyvünkben ez a korszak leíratik, erről többet nem beszélnék, de arról mindenképpen, hogy János Zsigmondot követte aztán a trónon 1571-ben a második erdélyi fejedelemként Bátor István. És akkor itt még meg kell említeni a harmadik gyermeket, Jagelló Annát, annyiban fontos a személye, hogy őt mindenképpen a lengyel királynak a hitvesének szánták, és amikor végül Bátor István lett Lengyelország királya, akkor a lengyel rendeknek, főnemességnek és nemességnek egyaránt kérése volt, elvárása volt, hogy elvegye feleségül, tehát így végül is úgy lett Bátor István lengyel király, a felesége a Jagelló házból származó lengyel királynő. Volt a negyedik gyermek pedig Katalin, Jagelló Katalin, aki aztán a svéd királyhoz ment feleségül, és akkor megszűnt nem csak Bátor István által, ugye nem volt gyermeke, és nem lett örökösödés, és így Bátori István halálával végül is a Bátori család uralkodása is megszűnt, de megszűnt a Jagellóház is, és utána a lengyel-litván uralkodók a svéd királyi Vásza, úgynevezett Vásza házból származtak. Úgyhogy ez a története voltak éppen annak, hogy hogyan lehetett Bátor Istvánból lengyel király, milyen feltételekkel, és hogyan lett Jagelló Anna a felesége.
Az elmondottak alapján a 16. században szoros magyar-lengyel rokoni szálak fűződtek, sőt Lengyelországnak magyar királya lett újból, de hogyan?
Arról már beszéltünk, hogy a 14. században Nagy Lajos személyében 1370 és 1382 között egy jó évtizeden át Lengyelország királya is volt Nagy Lajos, nem csak magyar király, és hasonló módon Bátori István is, csak ő nem volt magyar király, a feldarabolt, a három részre darabolt ország miatt ő erdély fejedelem volt, de hát ilyen értelemben az összesen majdnem 50, összesen 48 lengyel uralkodóból kettő nagyon jelentős lengyel-magyar uralkodó volt, mondhatnánk. Nos, a helyzet itt szintén a szerencse adódott, amikor megürült a lengyel trón, már említettem Jagelló Zsigmondot, vagy öreg Zsigmondot és a gyermekeit. Amikor ő meghalt, utána szabályosan megválasztották az éppen francia király öccsét, testvérét, Henriket, és lengyel király lett, a vele personál uniót élvező Litvánia nagyhercege. Már készültek a királyi beiktatásra, a koronázásra is, amikor a bátyja meghalt, és megürült a francia trón, és ott akkor Henrik eldöntötte, hogy inkább a francia trónt fogja választani, és ott hagyta a lengyel-litván területeket. Már a múltkori műsorban is említettem, hogy Bátor István a legnagyobb földrajzi területnek volt az ura, ami egy erdélyi származású államférfit illeti, viszont ezek keleti tartományok voltak, és hát a nyugati világ azért akkor is lenézte a keletet. Hát azt is mondhatnám, hogy túl sok minden nem változott ma is. A nyugati világ, az Európai Unió bizonyos fenntartásokkal tekint a keleti részek irányába. Persze mind a kettőnek megvan a maga értéke. Nos, hát ebből kiindulva megint megörült a lengyel trón, illetve a lengyel-litván trón ilyen értelemben, és akkor választották meg 1575. decemberében Bátor Istvánt. Voltak éppen lett volna két nagyobb léptékű jelölt, az egyik az orosz cár, a másik pedig Miksa német-római császár, aki akkor magyar király is volt, tehát a magyar királyi területnek az ura. Viszont úgy gondolták végül a lengyelek, főleg a köznemesség, hogy amennyiben Miksa lenne a lengyel király és a litván nagyherceg, akkor esetleg Lengyelországot felosztathatnák a hatalmak, akár még kiegyezve az orosz birodalommal is, és emiatt az önállóság mellett döntve ezért választották Bátor Istvánt. Egyébként ez a szerepe megvolt Erdély élén is, hiszen Erdély is ragaszkodott ahhoz, hogy önálló fejedelme legyen. Nos, hát ez a rövid története a bátori megválasztásának, úgyhogy 1575 végén, de igazából 1576 hatban vált királya, és akkor koronázták meg azzal a feltétellel, és itt visszatérek az imént részletesen ismertetettekre, hogy el kellett venni a feleségül Jagelló Annát, annak ellenére, hogy 10 éve fiatalabb volt nála, és már borítékolható volt, hogy nem lesz gyermeke, tehát gyakorlatilag ezáltal nem lesz örököse.
A mai összemont műsorunkban még azt is el kell mondania, hogy hogyan zajlott Bátor István megkoronázása.
Említettük, hogy igazából 1575 végén megválasztották, de az akkori kor lehetőségei szerint, ahol hát ugye nyilván nem volt repülőjárat, és nem olyan gyorsan mozogtak az emberek, egy hosszabb időnek kellett eltelnie, pontosabban egy szűk fél évnek, hogy 1576. május 1-én Krakóban, a Lengyel Királyság fővárosában, akkori központjában megkoronázzák Bátor Istvánt. Megjegyzem, hogy a lengyel királynak választották akkor meg, hiszen a litván főnemesség csak később támogatta őt, ő eredetileg a már említette orosz szárt rettenetes Ivánt támogatta volna. De utána a litvánok is elfogadták, sőt, nagyon megszerették Bátor Istvánt. Amikor megkoronázták Krakkóban, Bátor István az alábbiakat mondotta, ez gyakran idézett szöveg, a nép királya vagyok, nem a lelkiismerete.
Professzor úr, a litvánok ma már kedvezően vélekednek nagyhercegük szerepéről, azaz Bátori uralkodásáról?
Nyilván, amiket én itt mondtam, vagy mondok is, és kapcsolata van a történelemmel, azt nem szakmailag mondom, nem vagyok történész, bizonyos ismeretekkel rendelkezek, utána is néztem, mert többek között ugye a Vilniuszi Múzeumban is részletesen a Jagelló házzal kapcsolatos ismeretek le vannak írva, részben azok is, amelyekről itt az imént beszélgettünk, viszont ott voltam a helyszínen, és ez is sokat jelent, hogy láthatom, hogy onnan nézve hogyan értékelik, illetve mennyire objektívak, mennyire ismerik el, és valóban az tapasztalható Litvániában, Vilniusban, a fővárosban, múzeumban, hogy nyilván nekik is van egy állam alapítójuk, úgymond Vitautas, a nagy litván király, viszont utána a legjobban elismert litván uralkodók sorában már ott találjuk Bátor Istvánnak is a nevét, és ezt igazolják katonai megvalósításai, politikai eredményei, az, hogy jó diplomáciai érzékkel volt felvértezve, és ennek a következménye az, hogy valóban egy olyan lengyel-litván dualizmus, personál unió alakult ki, ahol a litvánok nem érezték azt, hogy ők kisebbségben lennének, vagy egy másodrendű szerepben, hiszen nyilván azért mégiscsak Lengyelország volt nagyobb is, elismertebb is akkoriban, mint királyság, és ezt valóban elismerik neki, és ez sokat jelentett. Másrészt pedig nem csak a litvánok számára az autonómiai törekvéseket biztosította, és itt megint egy olyan téma, ami ma is kapcsolódik a mai törekvésekkel, hiszen mindig fontos volt, és akár egy ilyen közös uralkodás esetén is, hogy legyen autonómia, és ki érezze azt, hogy ő maga dönt legalábbis a fontosabb sajátos kérdésekről. Tehát jelen esetben is különműködött mondjuk egy litván parlament, és az meghozta maga döntéseit, és hát emellett pedig igyekezett békét kötni még az orosz szárral is, és ami nagyon fontos, és erről még beszélni fogunk, hogy egyetemet alapított, és ezt az egyetem, ez ma is működik, és ma is ápolják ilyen szempontból az egyetem alapító Bátor Istvánnak a szellemiségét, hogy nagy uralkodó volt, és jelentős litván nagyherceg, az bizonyítja, hogy 1580 májusában éppen Vilniusban, az ottani székesegyházban az akkori pápa Bátor Istvánt kitüntette egy ünnepélyes alkalommal, drága kövekkel ékesített kardot, fejdíszt adott át neki, ami a kor szellemében azt jelentette, hogy elismerte, hogy mennyire jelentős keresztény államférfi volt Bátor István.
A jezsuiták által létrehozott vilniuszi iskola egyetemi rangra való emelése és az erre vonatkozó dokumentum kiadása Bátor Istvánhoz kötődik. Mi az egyetem története?
Először is el kell mondanom, hogy Európában és a világon is az első egyetemek a 11. században, majd inkább az azt követő századokban jöttek létre. A legelső egyetem 1088-ban Bolognában, nem véletlen az, hogy ismerősen cseng sokak fülébe az, hogy van egy bolognai rendszer, úgymond, amit alkalmaznak ma az Európai Unióban. Azért nevezték bolognai rendszernek, mert ez az első egyetem, amelyet Bolognában hoztak létre. És aztán eltelt egy néhány évszázad, és akkor kezdtek úgy közép-kelet-európában is ilyen egyetemeket, felsőfokú képzési intézményeket létrehozni, és ezek között már a 16. században az első közé tartozik a már említett Vilniuszi Egyetem, 1579-ben hozta létre Báthori István. Pontosabban már volt egy nem egyetemi rangú jezsuita oktatási intézmény, és ezt királyi, illetve nagyhercegi intézkedéssel, alapító levéllel Báthori István egyetemi rangra emelte. Ez, amint itt említésre is került, hát több mint 200 éven át a térség kiemelkedő egyeteme volt. Az történt ugyanakkor, hogy az 1800-as évek elején viszont az orosz cári birodalom beszüntette. Ja, tudjuk azt, hogy a történelem során Lengyelország, illetve Litvánia is több esetben elvesztette önállóságát, feldarabolták, felosztották a nagyhatalmak, és akkor az orosz cári birodalom megszüntette, körülbelül 100 éven át nem működött a Vilniuszi Egyetem. Majd az első világháború után, amikor létrejött az önálló Lengyelország, és hozzá tartozott Vilnius is, Vilna néven, akkor újra létrehozták az egyetemet, és megjegyzem, hogy akkor az egyetemet Báthori Istvánról is nevezték el a két világháború között, Universitet Stefana Batorego Báthori István egyetem név alatt működött Vilnius egyeteme. Majd hát újabb történelmi változások következtek be, egyébként számunkra is ismerősek, hasonlóak történtek mifelénk is, és akkor 1945 után egyébként ugye Litvánia a Szovjetunió részévé vált önállósodásig 1990-ig, és akkor ugye egyfajta kommunista, szocialista egyetemet hoztak létre, egy forradalmáról nevezték el, majd 1990 után, amikor Litvánia önállóvá vált, akkor Vilniuszi Egyetemről beszélnek, de ma is az egyetemen, hogyha valaki ott jár, akkor megtalálja több helyen Báthori István emlékét, és nem tagadják, sőt, kihangsúlyozzák, hogy ő alapította ezt az egyetemet.
Nemrég megjelent a Bábes-Bolyai Egyetem rektorának a nyilatkozata is, amelyben az egyetemet Báthori István alapítására vezeti vissza.
Így van, tehát említettem a Vilnius Egyetemet 1579, Báthori István hozta létre, a kolozsvárit az évszámot 1581, tehát két éve később, szintén Báthori István hozta létre. 1581. május 12-én született az az alapító levél, amelyet ő maga írt alá, és voltak éppen ezt az évszámot valóban a mai Bábes-Bolyai Tudományi Egyetem születésnapjának lehet tekinteni, így történt az idén, sajnos nem mindig. Az előző rektor nem ragaszkodott ehhez az évszámhoz, viszont a frissiben, nem olyan rég, jó néhány hónappal ezelőtt megválasztott Dániel Dávid rektor ezt nyíltan vallotta, és most május derekán megemlékezett arról, hogy 439 évvel ezelőtt, 1581-ben megalapították Kolozsváron az egyetemet, amely később hosszabb ideig Academia Claudiopolitana, tehát Kolozsvári Akadémia Egyetem név alatt működött, különböző korszakokat élt meg, most nem ez a beszélgetésünk témája nyilván, ugye más volt Habsburg időben is, de volt egyfajta folytonosság, aztán lett egy ugye Ferenc József Tudományegyetem, meg hát volt korszak, amikor a Kolozsvári Román Tudományegyetem a két világháború között, aztán majd egy önálló egyetemként, Bolyai Egyetemként, ugye szintén egy királyi uralkodói alapító levéllel jött létre. Érdekes akár az is, hogy szintén májusban történt, 1945. május 29-én ugyanis az akkori uralkodó Mihály király alapította a Kolozsvár Egyetemét, amely aztán 1959-ig csak magyar nyelven, mint Bolyai Tudományegyetem képezte a hallgatókat, a diplomásokat, majd egyesült a Bábes Egyetemmel, és így lett Bábes-Bolyai Tudományegyetem, és ilyen név alatt működik ma is Romániában. Megjegyzem, hogy a romániai egyetemeket, hogy ha megnézzük, hogy hogyan rangsorolják, akkor éppen a Bábes-Bolyai Tudományegyetem, tehát a Báthori István által létrehozott egyetemből kibontakozó jelenlegi egyetem a legjobban rangsorolt egyetem. Én úgy értékelem, hogy ez nagyon helyes, és valóban el kell ismerni, úgy, ahogy Dániel Dávid rektor is elismerte, el kell ismerni az alapításokat, el kell az örökségekről, az egyetemről, az épületekről, templomokról, bármilyen objektumról, el kell ismerni azt, hogy ki építette, nem kell letagadni, nem hiszem, hogy azzal valaki is több lesz, ki lehet írni, ki is kellene írni, nem szükséges a történelemhamisítás, egyesek sajnos arra törekszenek, és én egy kicsit azt tapasztaltam Litvániában is, hogy azért megadják a királynak a királyét és a császárnak a császárét, tehát Báthorinak is megadják azt, hogy ő egyetemet alapított, igenis, de természetes, hogy túlzásba se viszik, hát mindenki ragaszkodik a saját életteréhez. Úgyhogy én ezt egy nagyon helyesnek tartom. Egyébként itt azzal fejezném be ezt a kérdés lezárandó, hogy jó lenne, és talán egy következő műfornak a témája is lehet, hogy akár a Báthor István alapította Kolozsvár Egyetemből kiindulva, hát eljuthatunk a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzésig, illetve nem csak orvosképzés, ami itt zajlik, ez is egy hosszabb történelmi folyamat, különböző objektumokról is van szó, ez is a mi örökségünknek a része.
Személyes látogatása során mit tapasztalt Vilniusban?
Alkalmam volt el is beszélgetni helybéliekkel, és abból is, meg amit láthattam is, azt a következtetést vontam le, hogy szeretettel, megbecsüléssel viszonyulnak Báthor Istvánhoz, az emlékének, és megadják korrekt módon neki azt az elismerést a maga helyén, ami őt megilleti. Nyilván ugyanakkor az se elvárható, hogy ők többet adjanak, tehát a mi feladatunkat ez nem veszi át, tehát nekünk is meg kell adni történetesen Báthor Istvánnak a neki kijáró elismerést, és hogyha kölcsönösen megadjuk, akkor azt hiszem, hogy valóban a helyére tudjuk tenni, és azt a tiszteletet megadjuk, ami kijár neki. Hogy egy kicsit konkrétabb legyek, hogyha történelemkönyvet vásárolok, mondjuk a litván történelmről, akkor biztos ott találom megfelelő helyen azt a szócikket, ezt a részt, ahol Báthor István érdemeit felsorakoztatja. Ha elmegyek a múzeumba, és ott voltam egy néhány múzeumban, a kastélyban is, meg a nagy történelmi múzeumban, nyilván az adott korszaknak megfelelően ott találom a személyiségét. Egy másik gyakorlati dolog, hogy Vilniusnak az egyik leghosszabb sok kilométeres útját Báthor Istvánról, Stefán Báthorról nevezik el. Tehát ilyen téren is megadják a tiszteletet, ott a nevével találkozunk. És hát, amint említettem, és hát erről még akkor beszélnénk, gondolom, az egyetemen is ugyanez tapasztalható, úgyhogy aki ott jár és szétnéz, akkor talál olyan emlékeket, olyan festményeket, olyan emlékjeleket, feliratokat, amelyek által azt a következtetést levonhatja, hogy ezt az egyetemet Báthor István alapította. Tehát voltak egy közös alapítás, egyik érdem az a jezsuita táké, hiszen ők hoztak már létre egy oktatási intézményt, és a másik érdem, másrészt pedig a Báthor István, aki a litván nagyhercegként ezt az oktatási intézményt magasabb szintre emelte, és hát mondhatnám azt is végül is, hogy egyetemet alapított ezáltal.
A Vilniuszi Egyetemen mi őrzi még Báthor István emlékét?
Tehát akkor az egyetemre sétálnánk, ami nyilván egy épület komplexumot jelent, és hát az egyetem az mindig több épületből áll. Egyrészt különböző tanszékek vannak, vagy különböző képzések, akár különböző karoknak, de az egyetemhez olyan intézmények tartoznak, mint mondjuk egy könyvtár, vagy éppenséggel egy templom, hiszen ne felejtsük el azt, hogy ez is része kell, hogy legyen egy egyetemnek adott helyzetben. Igaz, hogy a mai egyetem koncepcióval már nem gondolunk kimondottan arra, hogy na, a templom része az egyetemnek, de így van. Például én Oxfordban, ugye ott 1990-es évek közepén ösztöndíjjal több hónapon át ott tartózkodtam, mindeni kollégiumnak van egy kicsi kápolnája, tehát a diákok életéhez tartozik az, hogy ott laknak, van könyvtáruk, van egy nagyon ősi, szép étkezdéjük, és van egy kápolna, ahol elmehetnek. Tehát nyilván így kell elképzelni ma is egy egyetemet. Nos, ha elmegyünk Vilnius Egyetemébe, akkor egyrészt az egykori obszervatóriumban már találkozhatunk Bátor István portréjával, és ha belépünk az egyetem templomába, a Szent János templomba, akkor ott is találkozhatunk a festményével, és ha a múzeumi részt meglátogatjuk, hiszen van egy egyetemi múzeumi rész, akkor ott is nyilván találkozhatunk, sőt, hogyha kimegyünk a kerengőbe, tehát az udvarra, a fő épületeket körbevevő udvarra, akkor egy egész alakos falfestményt láthatunk, nagyon jól látható helyen. Nyilván Bátor Istvánnak az egész alakos festményéről van szó, és ott egy márványtábla, amely tudatja azt, hogy Stephanus Báthoreus 1533 és 1586 között élt. Nyilván latin szöveg, amelyből ugye megtudhatjuk, hogyha nem tudnánk, ilyen sorrendben, hogy lengyel király volt, litván nagyherceg, erdély fejedelem, és a Vilniuszi Egyetemnek a létrehozója, tehát egy ilyen prioritási sorrend, tehát mutat be ez a tábla, mert úgy gondolom, hogy mi is elfogadhatunk, mert igaz, hogy erdélyi fejedelem volt, de globális szinten, átfogó szinten azért jelentősebb volt a lengyel király, illetve a litván nagyhercegi uralkodása.
Más országban találkozott-e Báthori István emlékével?
Egy gyakorlati kérdés, hogy aki itt-ott utazik, és a rádióhallgatók közül is hát bizonyára különböző városokban, fővárosokban, európai városokban megfordultak, elmentek netán a múzeumba, és hát a múzeumokban sok helyen olyan tárlók is vannak, ahol kronológiailag bemutatnak pénzérméket különböző korszakokból az adott városra vagy adott országra vonatkoztatva, és bizony megfigyelhető és büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy elmehetünk ilyen múzeumokba, és nem csak Báthor Istvánról van szó, más uralkodóról is szó lehet, aki az ottani akár területnek volt uralkodója, vagy lehet, hogy nem volt, de európai léptékben vagy világ történelmi léptékbe számot tartanak róla. Tehát itt adhatok egy olyan példát is, hogy nyilván Varsó múzeumába, ha elmegyek, akkor Báthori pénzeket lehet látni, hiszen akkor olyan pénzeket adtak ki, de ma is vannak országok, ahol az érme egyik oldalán az uralkodónak a képe, az arcképe látható, és akkor láthatunk olyan pénzérmét, amit Báthori korában akár az ő arcképével adtak ki, de ugyanúgy Stockholmi múzeumban is láttam például ilyen érméket, hiszen oda is nyilván elkerültek. Hadd mondjak el egy másik közelálló és kedves példát. Az egyetem egy dohányzással kapcsolatos kutatást bonyolított le amerikai magyarországi szakemberekkel együttműködve, és az a lehetőség adódott, hogy egy konferenciára, nyilván egy dohányzás témájú konferenciára eljutottunk többet magammal Chicagóba. Ott rendezték éppen, és hát nyilván ahogy szokás, és hát bennünk inkább az az érzékenység, affinitás fennáll, hogyha valahol akár szakmailag eljutunk, próbálunk még szétnézni, mert bizony a lehetőségeink szerint sohasem tudjuk azt, hogy még egyszer eljutunk-e az adott helyszínre, hát akkor minél többet lássunk, nézzünk. Nos, hát akkor Chicagóba tartózkodva nem csak a konferenciára mentünk, hanem a több szabad időben még szétnéztünk, és így jutottam elé magam is, nyilván utána néztem az ottani lengyel múzeumban. Egyébként Chicagóban nagyon nagy a lengyel közösség, de sokan élnek magyarok, magyar származásúak, vagy éppen román származásúak is. Amerikának ez egy igen sokszínű városa, nagyvárosa. És akkor meglátogattam a lengyel központot, ahol egy múzeum is van. Megjegyzem, hogy nagyon érdekes a története, hiszen egy átmeneti kiállításnak szánták, 1938-ban vitték oda, és mivel kitört a háború, és a háború kitörése az Lengyelország letámadásával kezdődött, amint jól tudjuk, a második világháborúról van szó, hát ezért már nem vitték vissza a kiállított tárgyakat Lengyelországba, és hát nyilván valószínű egyezmény is volt utána, és ma is látható ez a kiállítás, ahol többek között Báthor Istvánt ábrázoló falvédővel és találkoztam egy nagy vörös köpenybe, kócsaktollal, süvegbe, délcegen, egyenesen, szinte a szemlélőre büszkén rátekintve hirdeti az ő nagyságát ott Chicagóban is.
Amikor személyesen járt Vilniusban, hány országot kellett érintenie?
Nos, hát innen is kiderül, hogy hány országnak lenne ma a ura Bátor István, hogyha nyilván földrajzilag ugyanazon területnek lenne közös uralkodója, mert itt nem egy országról van szó nyilván. Hát elindulván Romániából, mai Romániából, innen Marosvásárhelyről, hát az első az anyaország Magyarország, amin át kell haladni, illetve hát nyilván többféle útvonal létezhet, mert le lehet rövidíteni is, vagy lehet más útvonalon, mondjuk Ukrajnán átmenni, bonyolultabban. De Magyarország akkor éppen Nyírbátort is akkor... Hát tekintettem meg róla, Nyírbátorról, a másik bátori ágról, az Ecsedi ágról a múlt adásban több-kevesebb elhangzott. Majd Magyarország után következik a Szlovákia területe, pont az a rész, amiről most, hogy Trianon évforduló volt, több minden szóba esett, a Sátor Ajaúl hely, ahol az ottani Latorca kis patakot, mondhatnám, hajózhatóként tüntettek fel, és úgy húzták meg a határvonalakat, nos, hát ott lehet akkor átmenni. Többek között ez egy opció természetesen, de ez a rövidebb útvonal el Szlovákiába, majd Szlovákiából át Lengyelországba, már beszéltünk a Lublini Unióról, tehát lehet érinteni, és mi magunk érintettük is akkor Lublint, ami Kelet-Lengyelország egyik igen fejlett és történelmi emlékekben gazdag, ugyanakkor kulturális központja is, ha jól tudom, Európa kulturális fővárosa is volt valamelyik esztendőben, úgy, ahogy mondjuk Nagyszeben is Romániában Európa kulturális fővárosa volt. Ez már a negyedik ország, és akkor onnan lépünk át Litvániába, és jutunk el Vilniusba, de közben igen közel haladunk el Belorussziához, felér Oroszországhoz. A múltkor arról beszéltünk, hogy itt hunyt el Bátor István, sőt, érdekes, és egy sajátos élmény az, hogy Oroszországhoz is közel vagyunk, hiszen jól tudjuk, hogy van egy enklávé, egy Oroszországtól független, de hozzátartozó terület, Kaliningrád központtal, az egykori Königsberg központtal, ami Oroszország része. Hát ugye autóval haladván mutatja a tábla, hogy 100 kilométer Kaliningrád, tehát mondjuk ez is egy sajátos érzés, hogy ott vagy 100-101 néhány kilométerre. És még arról nem beszéltem, hogy ha a bátori István által bitorolt, vagy az ő uralkodás alatt lévő ország részeket nézem, tehát a litván nagyhercegséget, akkor még ukrajnai, sőt lettországi területek is hozzátartoztak. Úgyhogy ez egy sok országból álló konglomerátum ilyen értelemben, amit jelen helyzetben is, hát úgy nagyjából autóval két nap alatt lehet egyik végétől a másikig megjárni, jó esetben.
Hogyan sikerült Bátori nyomdokaiban járni, és mi cél vezérelte?
2016-ban egy konferencián jártam Vilniusban, és ugyanakkor ezt, amint már említettem, összekötöttem azzal, hogy Bátor István nyomdokait is meglátogassam, járjak, tehát Nyírbátorral, illetve Szilás Somjóval is, mert hazajövet éppen Szilás Somjón a Bátor István mellszobrán egy csokorvirágot elhelyeztünk.
Röviden már szó esett arról, hogy szülőhelyén Szilás Somjón mellszobrot állítottak Bátor Istvánnak. Milyen emlékjeleket említhetünk még meg?
A születése 400. évfordulójára helyeztek el egy táblát a nyírbátori református műemlék templom falára. Hát ez is egy érdekes, mert voltak éppen Nyírbátorban az Ecsedi ág volt, az Magyarországhoz tartozott, és nem helyezhették el a szilássomjói mondjuk várkastélynak vagy a templomnak az oldalára a táblát, mert hát voltak éppen Bátori a szilássomjójákhoz tartozott, de hát ha lehetett, akkor oda helyezték. Sajnos Magyarországon nem sikerült a 400. évfordulóra, születése 400. évfordulójára, tehát ez ugye 1933-ban volt, szobrot állítani. Budapesten elhúzódott, tehát egy kicsit ilyen magyar-magyar belső presztízsharcok eredménye is volt, és hát végül 1958-ban a 425. évfordulóra sikerült egy eléggé eldugott helyen, Budapesten, az Uglói Parkban egy kőszobrot, egész alakos kőszobrot alkotni, ahol Bátor István a kardját térdein megtámasztja, ülő helyzetben van, és a kócsaktól az nem hiányzik nyilván a fejéről, ami bizonyítja is azért azt a az uralkodói és államférfi nagyságát. Ez egyébként a, főleg a magyarországi lengyeleknek egy fontos emlékhelye. A lengyel-magyar barátságról már a királyok kapcsán is beszéltünk, de két lengyel-magyar két jó barát együtt harcol, issza borát. Nagyon ismert ez a mondás is. Meg hát akár Bemapóra is gondolhatok, vagy éppen az 56-os szabadságharcra, forradalomra, tehát a lengyel-magyar barátság az valóban nem csak történelmileg is alátámasztott, hanem a gyakorlatban is létező. Én a magam részéről remélem, hogy az 500. évfordulón, ami 2033-ban lesz, nem is olyan nagyon soká, azért sikerül méltóképpen megfelelő szobrot állítani Bátor Istvánnak Magyarország területén, de akár Erdély területén is. Úgyhogy ez egy kihívást jelenthet a jövőre nézve. Lehet már készülni rá, 13 év az nem olyan nagyon hosszú idő.
Hogyan ábrázolták a leghűbben, legméltóság teljesebben?
A leghíresebb festmény, ennek az a címe Bátori Pszkov előtt, amikor legyőzte rettenetes retteget Iván orosz cárt, és éppen megpihen a harc után. Ez a festmény több helyen megtalálható, és azt hiszem, hogy ez a nagyságát is bemutatja. Amint a múltkor elhangzott, még egyszer elmondanám, hogy ő igyekezett békét kötni, és igyekezett volna, és ez sajnos a korai halála megálltott, egy olyan török ellenes szövetséget kötni, többek között a szintén keresztény, csak keleti keresztény, ugye orosz birodalommal, hogy sikerüljön a törököt kiűzni és visszanyerni Magyarországot is. Sajnos korai halála ezt megálltotta.
Professzor úr, végső következtetésként mit fogalmazhatunk meg?
Mindenképpen fontos a múlt ismerete, hiszen a jelent és hát a jövőt is erre építhetjük, és ezért a kőbezárt múltból kiindulva folytathatjuk az örökség nyomában a lépéseinket, és csak is így képzelhető el, hogy akár objektumokban, és itt is szó esett kastélyokról, lublini helyszínről, vilniuszi helyszínről, nyilván Szilajsomjóról, egyetem épületéről, tehát mindenképpen ezeket is megismerve, és nem feltétlenül csak mint műemlékek, hanem a szellemiségüket, az üzenetüket, hát így tudjuk igazából a jövőnket is építeni. Én remélem, hogy sikerült egy picit jobban megismerni a témát, és ezáltal jobban megbecsülni, és elfogadni mindazt, amit Bátori István alkotott, tett. Bár én magam református, sőt babgyerek is vagyok, Bátor István ugye római katolikus fejedelem volt, de hát én úgy hiszem, hogy főleg, amikor ma a nemzeti összetartozásról is beszélünk, tehát ezek közös feladataink vannak, minden egyébtől függetlenül, és közös feladatunk az, hogy jelen esetben akár Bátor Istvánnak a nagyságát be tudjuk mutatni, és ennek tudatában legyünk saját magunk, tehetjük meg a legtöbbet azért, hogy az értékeink megmaradjanak, és a jövő nemzedékek számára tovább vívődjenek. Itt végszóként még annyit is megemlítek, hogy egyébként a Marosvásári Orvosi Gyógyszerészeti Egyetem Magyar Akadémiai Közössége 2013-ban Bátori díjban részesült, van egy ilyen díj is, amely főleg a felsőoktatásban kifejtett tevékenységnek az elismeréseképpen szolgál, és hát talán akkor ez egy olyan híd is lehet, ami majd egy következő műsor felé vezethet.
Professzor úr, köszönjük a beszélgetést!
Én is köszönöm szépen, kellemes napot kívánok, kellemes hétvégét a hallgatóknak.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai összevont külön kiadásunkba. Az elmúlt órában dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közírót, a volt Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészet Egyetem dékánhelyettesét és a Marosvásárhelyi Rádió Kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában című műsorainak szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.